Akkor jelentkezünk híradással. 19 óra 4 perc.
Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Az égbe bál van, minden este bál van.
Bordák, palánkok. Parti Nagy Lajos válogatása.
Megpróbálom elmondani őket. Nem színészet és kedés, nem előadás, hanem omázs és tisztelet. Nagy-nagy szeretet és köz azokhoz, akiktől ma részleteket fognak hallani. Apák, a sok közül persze, ezért vagy azért apák. Kamaszkorom apái, hozzám tartoznak, elkísérnek. Akkor is gondolva van rájuk, ha nincs, ott vannak a párnám alatt a kezem járásában és ügyében, remélem. Úgy vannak ott, hrábális örkény, hasek és otlik, ahogy a saját személyes apám, kinek az emlékére ma este felolvasást megkísérlem. Részlet Bohumil Hrabál szigorúan ellenőrzött vonatok című regényéből, Zádor András fordításában. Szokott-e még festeni, mozdonyvezető úr? Kérdezte Hubicska forgalmista úr. Szoktam bizony, bólintott a mozdonyvezető. Most tengert festek. Képeslapok szerint nagyítom a tengert. Nem volna jobb kimenni a természetbe? Kérdezte a forgalmista úr. Adjon békét a természettel, a természetben minden mozog, kiáltotta a mozdonyvezető nevetve. Aztán visszafordult a szolgálati kocsi felé, és kacsintott egyet, mire mindnyájan nevetni kezdtek. A természet szerint mindent kisebbre kellene csinálni. Csak egyszer dőltem be a természetnek. Elkértem a tanítótól az iskola kitömött rókáját, kivittem az erdőbe, és odaállítottam egy fa alá. De amikor éppen elkezdtem festeni, odaszaladt két kutya, és széttépte a rókát. 300 korona. Adjon békét a természettel. Tudja, hogy másolom én a tengert a képeslapokról? Kérdezte a mozdonyvezető. A papundeklit, amire festek, satuba fogom, a képeslapot rajszöggel hozzáerősítem a gyalupathoz, és pontosan lefestem, amit látok rajta. De a kezem nem mozog úgy, ahogy akarnám. Azt az igazi hullámverést, azt a szép svungot, ami a képeslapon van, sehogy sem tudom átvinni a papundeklire. Nizse úr, mondta Hubicska forgalmista úr, próbálja meg a képeslapot is befogni a satuba, mindjárt a papundekli mellé. Aztán fogja meg az ecsetet, és a képeslap fölött csináljon vele így, ahogy a hullámverés mutatja. Csináljon csak így, de mindig nagyobb és nagyobb lendülettel, és amikor már érzi, hogy a mozdulat teljesen átment a kezébe, kenje rá a hullámokat egyenesen a papundeklire. Hogy magának milyen jó ötletei vannak, csodálkozott a mozdonyvezető. Örkény István, az utolsó megymag. Már csak négyen voltak magyarok. Mármint, hogy itthon, Magyarországon. Más népek közt szerte szóródva még jó néhány élő magyarokat. De egy megyfa alatt tanyáztak. Jó fa volt, árnyat és gyümölcsöt is adott. Persze csak megy szezonban. A négyből is az egyik nagyot hallott, kettő pedig rendőri felügyelet alatt állt. Hogy miért, azt már maguk se tudták. De azért néha még elmondogatták. Én rendőri felügyelet alatt állok. Neve csak egyetlen egynek volt, jobban mondva csak ő emlékezett a nevére. Síposnak hívták. A többiek, mint annyi mást, a nevüket is elfelejtették. Négy embernél nem olyan fontos, hogy mindegyiknek külön elnevezése legyen. Egyszer azt mondta Sipos. Kéne valami emléket hagynunk magunk után. Mi a csodának? Kérdezte az egyik, aki rendőri felügyelet alatt állt. Hogy arra az időre, amikor már nem leszünk, maradjon utánunk valami. Ki lesz akkor mire ánk kíváncsi? Kérdezte a negyedik magyar, akit se zsiposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Sipos azonban ragaszkodott a tervéhez, mely a másik kettőnek is megtetszett. Csak ő, a negyedik hajtogatta a magáét, hogy ennél butább ötletet még nem termett a föld. Zokon is vették a többiek. Mi az? Szóltak rá, hogy beszélsz? Te talán nem is vagy igazi magyar. Miért? Kérdezte ő. Olyan nagy mázli most magyarnak lenni? Ebben volt valami. Abba is hagyták a torzsalkodást, és nagy fejtörésbe kezdtek, hogy miféle emléket hagyhatnának maguk után. Egy követ megfaragni, ahhoz véső kellett volna. Ha legalább egy gombostője volna valakinek, azzal, magyarázta Sipos, bele lehetne szurkálni a fakérgébe valamilyen üzenetet. A fában az holtig megmarad, mint az emberi bőrön a tetoválás. Hát akkor dobjunk föl egy nagy követ, javasolta az egyik rendőri felügyeletes. Te buta, hiszen az leesik. Amaz nem vitatkozott. Szegény, tudta ő magáról, hogy némiképp rövid az esze. Hát mondjatok jobbat, szólalt meg később. Mi van valami, ami megmarad? Ezen sokáig eltanakodtak. Végül abban maradtak, hogy két kő közé, nehogy a földbe mussa az eső, elrejtenek egy megymagot. Nem valami óriási emlékeztető, de jobb híján az is megteszi. Nozám, de honnan vegyék? Hiszen ők, amíg a megy szezon tartott, megyen éltek, utána pedig összeszedték, apróra törték, és megették a magvakat. Most aztán nem találtak egy fia magot sem. Ekkor azonban a negyedik magyarnak, akit se siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt, eszébe jutott egy megy. Most már ő sem ellenkezett, hanem szívvel, lélekkel velük tartott, és csak úgy buzgott a tetvágytól. Az a bizonyos megy olyan magasan termett a lombkoron a legtetejében, hogy annak idején nem tudták leszedni. Így aztán ott maradt, és magvára aszott. Kisütötték, hogy négyen, ha egymás vállára állnak, azt az egy szál megyet mégiscsak le tudnák hozni. Jól átgondoltak mindent. Alsónak odaállt az a rendőri felügyeletes, akinek sok esze ugyan nem volt, de ereje annál több. Az ő vállára az mászott föl, akit se siposnak nem hívtak, se rendőri felügyelet alatt nem állt. Ő utána megint egy rendőri felügyeletes következett. Utolsónak pedig a vékony hasú, vékony dongájú Sipos kezdett neki a mászásnak. Nagy üggyel bajjal föl is ért, ki is egyenesedett a három társából álló oszlopon. De mire fölért, elfelejtette, hogy miért mászott oda. Egyszerűen kiment a fejéből. A többiek kiabáltak ugyan, hogy hozza le azt az összeaszott medgyet, Siposnak azonban hiába kiabáltak. Tudnélik, ő volt az, aki nagyot hallott. Most aztán se föl, se le, se té, se tova. Néha mind a négyen egyszerre kiabáltak, de így se tudták a helyzetet megoldani. És úgy maradtak, ahogy voltak, egyik magyar a másikon. Jaroszláv Hasek, Schweik. Részlet Réz Ádám fordításában. Otto Katz tábori lelkész úr prédikációi örömet szereztek mindenkinek. Habacht? Kiáltotta. Imához. Mindenki mondja utánam, amit mondani fogok. Te meg ott hátul, te piszok, ne fújd az órod a markodba, az Úristen templomában vagyis rögtön lecsukatlak. Na, tekergők, vajon nem felejtettétek még el a mi atyánkot? Hát akkor próbáljuk meg. Aha. Tudtam én, hogy nem fog menni. Kell is nektek, mi atyánk. Inkább két porció hús, meg babsaláta, bezabálni, hasra feküdni az ágyon, az órotokat túrni, fütyülni a jó Istenre. Nem igaz? Lenézett a szószékről a 20 alsónadrágos fehér angyalra, aki remekül szórakozott, akár csak az összes többiek. Hátul segrepacsit játszottak néhányan.
Ez nagyon jó,
súgta Svejk a szomszédjának, akit az a gyanú terhelt, hogy 3 koronáért fejszével levágta egy bajtársa kezéről az összes ujjakat, mivel az illető ki akart bújni a katonáskodás alól. Még csak most jön a java, hangzott a válasz. Ma megint alaposan el van ázva, azért mindjárt dumálni kezd a bűnök tövises útjáról. A tábori lelkész csak ugyanigen emelkedett hangulatban volt aznap. Daloljatok valamit, fiúk, kiáltotta le nekik. Vagy akarjátok, hogy megtanítsalak egy új nótára? Akkor daloljátok utánam. Hely az én szép kedvesem, legszebb a világon, nem csak én imádom, van még 1000 udvarlója, mind belé van bolondulva, ilyen az én kedvesem, ki ő hát a Szűz Mária. Ti ezt sohasem fogjátok megtanulni, lókötők, folytatta a tábori lelkész. Én amellett vagyok, hogy titeket mind agyon kell lőni. Értitek, mit mondok? Innét hirdetem ezt Istennek ebből a szent hajlékából, piszokbanda, mert az Isten olyan dolog, ami nem fél tőletek, és úgy megtáncoltatja az egész társaságot, hogy belekergültök, mert ti nem akartok megtérni Krisztushoz, és inkább a bűnök tövises útját járjátok. Helyben vagyunk, tisztára el van ázva, súgta örömmel Svejknek a szomszédja. A bűn tövises útja akasztófára valók, az átkos szenvedélyekkel vívott harc útja. Tékozló fiúk vagytok ti, akik inkább az egyesben henteregtek, ahelyett, hogy megtérnétek az atyához. Fordítsátok csak a szemeteket távolabbra és feljebbre a magasságos mennyekbe, akkor győzedelmeskedni fogtok, és béke szállja meg a lelketeket, kapcabetyárok. Maga pedig ott hátul ne nyerítsen, ezt kikérem magamnak. Nem ló maga, és nem az istállóban van, hanem az Úr templomában. Na hát, hol is hagytam abba? Ja, über den Seelenfrieden sehr gut. Jusson eszetekbe, marhák, hogy emberek vagytok, és a legsötétebb felhőn keresztül is messzi távlatokba kell néznetek, akkor látni fogjátok, hogy itt minden mulandó, de az Isten örökkévaló. Sehr gut, nicht wahr, meine Herren? Nekem éjjel-nappal imádkoznom kellene, értetek, lókötők, hogy az irgalmas Úristen belebocsássa az ő szent lelkét a ti hideg szívetekbe, és lemossa az ő szent kegyelmével a bűneiteket, hogy örökké az övéi legyetek, és hogy ő mindig szeressen benneteket, gazemberek. Csak hogy nagyon tévedtek, mert én titeket abba a mennyországba nem vezetlek be. A tábori lelkész csuklott egyet. Nem és nem, ismételte makacsul. Ha kis ujjamat sem mozdítom, értetek, majd bolond leszek, mert ti javíthatatlan gazfiszkók vagytok. Titeket sose fog az Úr jósága vezérelni utatokon, az isteni szeretet szelleme nem fog körüllengeni titeket, mert az irgalmas atyaúristennek esze ágában sincs, hogy összeálljon ilyen latrokkal. Halljátok oda len, ti alsónadrágosok. 20 alsónadrág nézett fel a szószékre, és egyszerre mondta: alázatosan jelentjük, hogy halljuk. Nem elég hallani, folytatta prédikációját a tábori lelkész. Az élet sötét fellegében vagytok, amiben az Úr mosolya nem veszi le a gyászt rólatok, hülyék, mert az Isten jóságának is megvan a határa, te meg ott hátul, te vadszamár, ne röhögj, mert lecsukatlak, hogy belekékülsz. És ti odalent, ne higgyétek, hogy a csapszékben vagytok. Isten végtelenül irgalmas, de csak a rendes emberekhez, nem pedig az emberi társadalom söpredékéhez, amelyik fütyül az ő törvényeire és még a dinszreglamára is. Ezt akartam mondani nektek. Imádkozni nem tudtok, és azt hiszitek, hogy a templomba járás az egy hetsz, hogy ez itt valami színház vagy mozi. De majd én kiverem ezt a fejetekből, nehogy azt higgyétek, hogy én azért vagyok itt, hogy szórakoztassalak titeket, és hogy valami örömötök legyen az életben. Mindnyájatokat beváglak az egyesbe, nyavajások, úgy éljek. Csak a drága időmet vesztegetem itt rátok, és látom, hogy falra hány borsú az egész. Ha egy tábornagy vagy egy érsek volna itt személyesen, akkor se javulnátok meg, akkor se térnétek meg az Istenhez. Pedig egyszer még az ezetekbe fog jutni, hogy jót akartam nektek. A 20 alsónadrág között egyszerre csak felzokogott valaki. Schweik volt az.
Végezetül az iskola a határon utolsó másfél oldalát fogják hallani. Ott lik Géza.
Adj egy cigarettát, bébé. A korláton ültem, ahogy félig suttogva felén fordult. Mohón, szemérmetlen, jókedvű szemtelenséggel kezdett könyörögni. Éppen be akartam dobni a vízbe az üres katuját. Nem adok, mondtam. Nem tudom miért, de valahogyan tétovázott a kezem, úgy fogtam az üres memphises dobozkát, mintha még volna benne, és nem úgy, mint értéktelen holmit. Ezt tévesztette meg medvét. Leugrottam mégis a korlátról, mert Szeredi felnézett rám egy pillanatra, és láttam, hogy idegesíti. Nem szólt. Biztosan ő is azt hiszi, hogy van még cigaretta a dobozban, gondoltam, és félti a víztől. De nem szól, mert az én dolgom, enyém a cigaretta. S ha bele akarok esni a Dunába, hát egyem meg a fene cigarettástól, essek. Majd kihalásznak valahogy medvével. De nem volt már a skatujában. Az utolsó Memphisre gyújtottam rá az imént. Júliától kaptam délelőtt. Titokban dugta a zsebembe, hogy az ura ne lássa. Ő volt az egyetlen, aki soha nem kérdezett tőlem semmit az intézetről, és mindvégig az volt a gyanúm, hogy mindent tud, ami persze képtelenség. Búcsúznom kellett tőlük elég hamar. Felemelte rám szép fiatal kreol arcát, nézett a szemembe, kicsit kancsalítva. Fájt a szeretete, fájt a reménytelenség, fájt, hogy túléltünk mind a ketten valami jóvá tehetetlent. Mégis alig fájt. Vagyis inkább egészen csendesen fájt, egészen messze, de olyan erővel és olyan mélyen, ahol azt az egy-két biztos dolgot tudtam, és ahogy szelíd galván áramával átjárta a nehezen szerzett, titkos, elvehetetlen nyugalmamat, egy pillanatra világossá vált a talaj alaprétegződése, amin éltem. A kimondhatatlan érzés, hogy mégis minden csodálatosan jól van, ahogy van. Júlia arcán a megkezdett mosoly forrósodott, de aztán ennyiben maradtunk. A mosolygás soha félbe nem hagyott kezdő pillanatánál. Zsebre vágtam az üres memphises dobozkát, mint amíg volna benne. Nem adok. Ebéd után még majdnem tele volt, amikor medvét megkínáltam, és nem gondolta, hogy azóta szétosztogattam. Tovább könyörgött. Borzasztó erővel tudott megkívánni ezt-azt. No, adj egyet, édes jó bébé, ne rondáskodj. Végül nem álltam tovább, és megmutattam neki az üres katuját. Odaadtam az égő cigarettámat. Mohón nagyot szívott belőle. Aztán Szeredi következett. Lassan, méltóságos nyugalommal úszott velünk a hajó a csillagos nyári éjszakában. A bordái, palánkjai, kajütjei, valamennyi fa, vas, réz és kócalkat része. Egész teste finoman, szakadatlanul, tetten nem érhetően remegett. Mintha nem is a hajó remegését éreznénk, hanem belül, saját testünk sejtfalainak, vagy csupán a gondolatainknak, vagy csupán a vágyainknak, emlékeinknek lüktetését, vibrálását, eleven örök lobogását a nyugalom biztos hajósújába zárva. Medvével a korlátnak támaszkodtunk. Szeredi magába merülve pöcögtette króm tölcséres furcsa hegedűjét, egészen halkan. Ha sorra került, beleszippantott közös Memphisünkbe,
melynek a parazsa nagyra nőtt, ahogy adogattuk körbe, és megvilágította az arcát egy másodpercre. Talán az ujját is égette, mert már inkább csutka volt, mint cigaretta. De takarékosan végig szívtuk.
Elhangzott Bordák és palánkok. Válogatta és elmondta Parti Nagy Lajos. A műsort Molnár András, Rosenman Péter, Szebényi Cecília, Tóth Balázs és Zoltán Gábor készítette.
A hangfelvételt 1995-ben készítették, és legutóbb ugyanabban az évben, augusztus 30-án hangzott el a Kossuth Rádióban. A következő részt holnap után sugározzuk. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Népek meséi. Miért nevetett a hal? Kasmíri népmesék.
A jógi leánya. Nagy ínség ideje volt. A sok nélkülöző között élt egy bizonyos brámana. Mivel semmi mesterségre nem tanították, a szegény brámana nem tudta a kenyerét megkeresni, és senki se adott neki. Nagy nyomorban volt. Ha az a sovány kis élelem nem lett volna, amit a felesége keresett, aki minden nap elment a szomszédba egy igen gazdag családhoz rizst törni, akkor ő és a családja éhen haltak volna. Egy napon, mikor a brámana elment, hogy a szokásos pudzsát elvégezze, felesége így szólt hozzá. Ó, bár tudnál valami olyan pudzsát, olyan szertartást, ami az isteneket arra indítaná, hogy kedvezzenek nekünk, és adnának ruhát meg ennivalót. Megpróbálom, mondta a brámana. Készíts nekem egy kis kétszersültet. A kétszersült elkészült. A brámana fogta és elment vele. Magával vitte a bálványait is. Szép tavaszi idő volt. A vidéket körös körül virág borította. A brámana gyorsan járt és messze elgyalogolt, míg végül elfáradt, és leült egy csörgedező szép kis patak mentén egy almafa alá. Itt fogok imádkozni és szemlélődni, gondolta magában a brámana. Hosszú órákat töltött ott szemlélődésbe merülten, aztán fölkelt, bálványait visszadugta a zsákjába, és elindult hazafelé. Útközben egy füstoszlopot látott, mely lassan szállt felfelé az égbe. Közelebb ment, és látta, hogy az egy jógi tűzétől származik, és hogy a jó ember mellette guggol. Tiszteletteljesen meghajolt, és leült a jógi mellé. A jógi ráemelte szemét, és megkérdezte, mi áradban van. A brámana elmondta a nagy ínségét, hogyan vándorolt naphosszat és végzett külön pudzsát, abban a reményben, hogy az istenek megkönyörülnek rajta és megsegítik. Halván ezt a szomorú történetet a jógi így szólt. Amott ül a leányom, eredj hozzá, ő talán megsegít. A brámana ezt igen különösnek találta, de mégiscsak oda ment a lányhoz, és annak is elmondta a történetét. A leányt igen meghatotta a brámana története, és bőségesen omlottak a könnyei. A könnyek lecsurogtak az arcán, és íme minden könycsepp, mely a földet érte, ragyogó igaz gyöngyé vált. Szedd össze, szólt a leány, ezek a tieid. Akkor nevetett egyet a lány, és íme a legremekebb aranyvirágok hullottak a szájából. Szedd össze, szólt a lány, ezek a tieid. Akkor fölkelt, lassan tett néhány lépést, és íme minden lábnyomát arany borította. Szedd fel az aranyat, szólt a leány, ez a tied. Most te meg a családod hosszú időre el vagytok látva, eredj utadra. Nagyon boldogan ment haza a brámana, az istenek végül is meghallgatták és megáldották őt. Ide néz, szólt a feleségének, az istenek megkönyörültek rajtunk. Órákig imádkoztam és szemlélődtem, és hazafelé jövet egy jógira bukkantam, aki a tüze mellett üldögélt, és... Ne is mondd tovább, szakította félbe az asszony. Nem beszélsz igazat. Te loptad ezeket a kincseket. Addig nem hiszek neked, míg a királyhoz nem mégy, és neki is el nem mondasz mindent. Ha ő felsége meg lesz elégedve veled, akkor én is elégedett leszek. Látván, hogy az asszony hajthatatlan, a brámana elvitte a gyöngyöket és az aranyat a királyhoz, és elmondta neki, hogy jutott hozzájuk. Ő felsége igen elcsodálkozott, de hitt a brámanának, és több zacskó aranyat adott ajándékul. Mikor a brámana felesége meglátta a király ajándékát, meg volt győzve. Nem vonakodott tovább, hanem élvezte a gazdagságot, melyet férje olyan különös módon és éppen a legjobbkor szerzett. Beszélgetésük után a király nem sokára magához hívatta a brámanát, és bővebben kérdezősködött a jógi leánya iránt. Olyan mély hatást tett rá a brámana beszámolója, hogy kérte menjen el a jógihoz, és kérje meg számára a leánya kezét. Egy ilyen feleség, gondolta a király, fölbecsülhetetlen jó tétemény lenne rám és a birodalomra nézve. Ne haragudj, ó király, felelte a brámana, én beszélni fogok a jógival, de hát, ha haragra lobban is megátkoz engemet. Nem bánom, mondta a király, eszelj ki valami tervet, hogy a leánya feleségem legyen. Még egyről másról beszélgettek, aztán a brámana eltávozott. Nagy aggodalom töltötte el a brámana szívét. Úgy látszott, hogy a gazdagság, melyhez csak a minap jutott, épp oly gyorsan kisiklik a kezéből, mint ahogy jött. Mit évő legyen? El kellett menni, de hogy hogyan teljesíti megbizatását, azt nem tudta. Másnap reggel útnak indult. Nagy reszketve közeledett a jógihoz. Az még mindig azon a helyen ült, ahol annak idején találta. Könyörülj meg rajtam, kiáltotta a brámana, és hallgasd meg kérésemet. A király feleségül óhajtja a leányodat, és addig nem nyugszik, míg bele nem egyezel a frigybe. Egyet se búsulj, felelte a jógi. Eredj, és mondd meg ő felségének, hogy kérése meghallgattatott, és kérd, hogy jöjjön el ezen a napon a násznéppel a mennyegzőre. Csak 7 évnél idősebb emberek legyenek a király kíséretében. Eredj, és ne félj semmitől. Szavamat adtam. A brámana újongott örömében és sietett vissza a királyhoz, hogy tudassa vele látogatásának sikerét. A kitűzött nap elérkezett. A király nagy kísérettel jött a jógihoz, és igen kegyes fogadtatásban részesült. A szertartást megtartották. Minden jól ment, mindenki meg volt elégedve, és azután a király eltávozott. Az úton hazafelé a menyasszony igen megszomjazott, egy kis vizet kért. De az asszony, akinek gondjaira bízták a leányt, vonakodott adni. Miért habozol? Kérdezte a menyasszony. Nem merek engedelmeskedni, felelte az asszony, mert ebben a folyóban egy kígyó lakik, és senkinek se engedi meg, hogy igyék a vízből, ha csak nem áld neki az illető egy emberi szempárt. Hát akkor legyen meg, felelte a menyasszony. Hozz egy kést, vájd ki a szememet, és adj innom. A kegyetlen cselekedet megtörtént. A víz ott volt. A leány ivott kedvére, és megelégedett. Nos, ez az asszony, akinek az volt a dolga, hogy gondját viselje a menyasszonynak, igen gonosz asszony volt. Fölhasználta az óra sötétségét, mert leszállt már az éj, mire a társasága fele utat megtette, és úrnőjének ruháit ráadta a saját leányára. A két leány véletlenül egykorú volt. A jógi leányát egy ládába fektette, és a ládát a folyóba eresztette, a saját lányát meg a doliba ültette. A gonosz asszony leánya megérkezett a királyi palotába, és másnap, alig hogy világosodott, a türelmetlen király meglátogatta, és kérte, hogy sírjon, nevessen és járjon, hogy hozzájuthasson a gyöngyökhöz és az aranyhoz. A leány meg csak ámult, bámult, és egyet se szólt. Ezt látván a király magához hivatta a brámanát, és megvádolta hamissággal, csalással. A brámana ártatlanságát hangoztatta, és kérte a királyt, hogy várjon. A leány tán megzavarta a helyzetének hirtelen megváltozása, mondta a brámana. A láda a jógi leányával leúszott a folyón, és másnap reggel megtalálta egy halászember, aki látván, hogy a leány vak, hazavitte, ellátta ruhával és élelemmel, úgy bánt vele, mint saját édes gyermekével. Másnap, mikor a leány sétálgatott a halász kertecskéjében, észrevették, hogy arany fakad a lába nyomán. Valaki figyelmeztette erre a lányt, mire az így szólt. Tudom, szedjétek össze és adjátok a halásznak. Másnap reggel valaki megnevettette a leányt, mire aranyvirágok hullottak a szájából. Ezt is megmondták a leánynak, mire az így felelt. Szedjétek össze és vigyétek a király feleségének, talán megnyeri tetszését és meg akarja venni őket. Ha igen, akkor mondjátok, hogy az ára egy emberi szempár. A halász az aranyvirágokat elvitte a palotába, és megmutatta a király feleségének. A királyné anyja is jelen volt, mikor a halász odaért. Mint előre gondolható volt, a fiatal királynénak megtetszettek a virágok, és megkérdezte a halászt, mit kíván értük. Egy emberi szempárt, felelte a halász. Egy emberi szempárt, ismételte a királyné. Hogyan fizesselek ki így módon? Kérj pénzt, vagy bármi más jutalmat is megkapod, de hogy szerezek én neked egy emberi szempárt? Majd én kerítek, mondta a cseléd, és a szomszéd szobából kihozott egy kis szelencét, abban a jógi leányának a szemét. A halászember átvette a szempárt, odaadta a királynénak az aranyvirágokat, és aztán hazament. Mennyire örülök, hogy sikerrel jártál, kiáltott fel a jógi lánya, mikor a halász odaadta a szemet. Az nem más, mint az én saját szemem. Tedd vissza a gödrébe, és kend meg ezzel a balzsammal. A halászmester megtette, és a lány újra látott, épp úgy, mint azelőtt. Aznap este, mikor a király meglátogatta a feleségét, a ravas cseléd megmutatta neki az aranyvirágokat, és azt állította, hogy azok a királynétól származnak. A király igen megörült ennek, és a feleségét meg a cselédet elhalmozta mindenféle ajándékkal. Most már nem sokára én leszek a világ leggazdagabb uralkodója, gondolta ő felsége. Hetek múltak, és a király felesége semmit se tudott felmutatni. A jógi lánya meg naponta gyöngyöket, aranyvirágokat és aranyat termelt, aszerint, hogy sírt, nevetett vagy járt. Így módon a halászmester gyorsan meggazdagodott. Különböző hírek terjedtek el hallatlan gazdagságáról, és arról a titokzatos módról, ahogy szerezte. A királynak is fülébe jutott a dolog, magához hívatta a halászt, és megkérdezte, hogyan tudott olyan rövid idő alatt arra töménytelen sok pénzre szert tenni. A halászember igen megijedt, és tudatta ő felségével a való igazságot. Felség, mondta a halász, a te törvényes feleségedet, a jógi leányát kegyetlenül megcsalta az a szolgálóasszony, akinek leánya most a királyné helyét bitorolja. A mennyegzőről hazafelé menet ez az asszony rávette a jógi leányát, hogy vájassa ki a szemét, és amikor a leány vak volt és nem tudta, mi történik körülötte, lehúzta róla a ruháit és ráadta a saját leányára, a mostani királynéra. A jógi leányát meg felöltöztette az ő lányának ruháiba, bezárta egy nagy ládába és eleresztette a folyón. A doli, melyben a szolgáló leánya ült, megérkezett a palotába. A láda meg a jógi leányával leúszott az én házamhoz. A jógi leányának csodálatos képességeit hamarosan fölfedeztem. Valahányszor sírt, nevetett vagy járt, egy halom gyöngy vagy aranyvirág vagy arany volt az eredmény. Egyszer a lány kérésére néhány aranyvirágot elvittem a királynénak, és egy emberi szempárt kértem érte. A királyné anyja, az a gonosz asszony is jelen volt. Ő adta oda a jógi leányának a szemét. Én átvettem, és eltávoztam. Mikor hazaértem, a szempárt odaadtam a leánynak, aki mindjárt visszahelyezte a gödreibe, és miután egy kis szembalzsammal megkenegette, épp oly jól látott, mint azelőtt. Eredj és hozd ide a jógi leányát, mondta a király. Engem megcsaltak. A halász nem sokára megjelent a jógi leányával. A király felszólította a leányt, hogy mesélje el az egész dolgot, és mikor a leánytól is ugyanazt a történetet hallotta, meg volt győzve. Tüstént rendeletet adott ki, hogy a gonosz cselédet és buta leányát végezzék ki. A halászmestert azonban, meg a brámanát magas tisztségre emelte. Ettől kezdve a jógi leánya a királlyal élt, aki egyre gazdagabb és gazdagabb lett, még végre töménytelen vagyonra tett szert.
Miért nevetett a hal? Egyszer egy halászasszony a palota mellett ment el, és hangosan kiabálta: hal van eladó! A királyné megjelent az ablakban, és intett az asszonynak, jöjjön közelébb, és mutassa meg, milyen van. Abban a pillanatban egy jókora hal földobta magát a kosár fenekéről. Hímez vagy nőstény? Kérdezte a királyné. Egy nőstény halat óhajtok venni. Ezt halván a hal egy jót nevetett. Ez egy hím, mondta az asszony, és tovább folytatta útját. A királyné nagy haraggal tért vissza szobájába, és este, mikor a király eljött a feleségéhez, észrevette, hogy az asszonyt bántja valami. Nem érzed jól magadat? Kérdezte a király. Semmi, csak nagyon fölbosszantott egy hal különös viselkedése. Egy asszony hozta ide ma reggel, és mikor megkérdeztem, hogy híme vagy nőstény, a hal szemtelenül nevetett. Egy hal nevetett? Lehetetlen, talán álmodtad. Nem vagyok én bolond. Azt mondom, amit saját fülemmel hallottam, és a saját szememmel láttam. Különös eset. Ám legyen, majd utána nézek a dolognak. Másnap reggel a király elmondta a vezírnek, amit a feleségétől hallott, és megparancsolta, nyomozza ki a dolgot, és 6 hónapon belül kész legyen a kielégítő felelettel, mert különben halálfia. A vezír megígérte, hogy megteszi a tőle telhetőt, magában azonban érezte, hogy bukása csak nem biztos. 5 álló hónapig fáradhatatlanul dolgozott azon, hogy megtalálja, mi miatt nevetett a hal. Mindenfelé kutatott, és mindenkit megkérdezett, a bölcseket és tudósokat, a bűbájoskodókat és azokat, akik értettek mindenféle cselfogásokhoz. De senki se tudta a dolgot megmagyarázni. Megtört szívvel tért haza a vezír, és megtette az előkészületeket a közeli halálra, mert annyi tapasztalata már volt, hogy a király be fogja váltani a fenyegetését. Fiát elutasztatta, és lelkére kötötte, hogy jó ideig maradjon távol, mire a király haragja némiképp lecsillapodik. A fiatalember, aki szép is volt, meg okos is, fölkerekedett és ment, amerre a kismet vezette. Már napok óta úton volt, mikor találkozott egy öreg földművessel, aki egy bizonyos falu felé igyekezett. Mivel az öreg embert igen kellemesnek találta, megkérdezte, vele menne-e, és úgy tett, mintha neki is abban a faluban lenne dolga. Az öreg ember beleegyezett, és együtt mendegéltek. Igen meleg nap volt. Az út meg hosszú és fárasztó. Nem gondolod, hogy kellemesebb lenne, ha egyikünk vinné egy darabig a másikat? Mondotta az ifjú. Milyen bolond ember ez? Gondolta a földműves. Nem sokára egy búzaföldön haladtak által, mely már megérett az aratásra, és úgy ringott a szellőtől, mint valami aranytenger. Vajon ezt megették-e már? Mondta a fiatalember. Az öreg ember nem fogta fel a kérdés értelmét, ezért csak annyit motyogott, nem tudom. A két utas nem sokára egy nagy faluba ért, ahol a fiatalember elővette a kését, és odaadta társának ezekkel a szavakkal. Fogd ezt, barátom, és szerez két lovat, de vigyázz, el ne hagyd, mert igen értékes. Az öreg ember nem tudta bosszankodjék-e vagy nevessen, visszadobta a kést, és valami olyasmit morgott, hogy barátjának vagy elment az esze, vagy ő belőle akar bolondot csinálni. A fiatalember úgy tett, mintha nem is hallotta volna ezt a feleletet, és csöndben maradt, míg a városba nem értek, melyen túl már nem volt messze az öreg földműves háza. Átmentek a piac téren, és a mecsethez mentek, de senki se üdvözölte őket, és senki se hívta, hogy jöjjenek be egyet pihenni. Milyen nagy temető ez, kiáltotta a fiatalember. Miért nevez ez az ember egy ilyen népes nagyvárost temetőnek, gondolta magában a földműves. Mikor elhagyták a várost, útjuk egy temetőn vezetett keresztül, ahol néhány ember imádkozott egy sír mellett, és az arra menőknek csapátit és kulcsát osztogattak kedves halottjuk nevében. Ezek intettek a két utasnak, és adtak nekik, amennyit csak kívántak. Micsoda nagyszerű város ez, mondotta a fiatalember. Hát ennek egész biztosan elment az esze, gondolta az öreg földműves. Kíváncsi vagyok legközelebb, mit mond. A vizet földnek, és a földet víznek fogja nevezni, a sötétet világosnak, és a világosat sötétségnek. De ez csak úgy magában gondolta. Nem sokára egy patakon kellett átgázolniuk, mely a temető mellett folydogált. A víz elég mély volt, így hát az öreg ember levetette a lábbeliét meg a nadrágját, úgy gázolt keresztül. A fiatal ember meg cipőstől, ruhástól ment át a vízen. No hát, ez tisztára bolond, nem csak a beszédjében, hanem a tetteiben is, mondotta magában az öreg ember. Hát azért mégis megkedvelte a fickót, és gondolván, hogy feleségét és leányát majd mulattatja, meghívta házába, hogy maradjon ott, amíg csak dolga van a városban. Nagyon köszönöm, felelte a fiatalember, de engedd meg kérlek, hogy előbb érdeklődjem, vajon erőse a házad gerendája? Az öreg ember nem oszlatta el az ifjú ebbéli aggodalmait, hanem nevetve lépett a házába. Van itt egy ember, aki más vidékről való, mondta az öreg, miután viszonozta az üdvözlésöket. Az út nagyobbik részét együtt tettük meg, és meghívtam szálljon meg nálunk, míg a városban kell maradnia. De olyan bolond egy fickó, hogy nem tudom, mit kezdjek vele. Tudni akarja, hogy ennek a háznak rendben van-e a gerendája. Hát ennél nincs ki a négy kerék, és ezt mondván hangos kacagásba tört ki. Apám, szólt a földműves leánya, aki igen éles eszű és bölcs leányzó volt. Ez az ember bárki légyen, nem olyan bolond, mint te gondolod. Ő csak azt akarta tudni, tellik-e neked arra, hogy őt ellásd? Ó, természetesen, felelte a földműves. Most már értem. Nos, Te talán meg tudod oldani a többi rejtélyt is. Mikor együtt gyalogoltunk, kérdezte, nem volna-e jobb, ha egy ideig ő vinne engem, vagy én őt, gondolván, hogy ez kellemesebb módja lenne a vándorlásnak. Minden bizonnyal, szólt a leány. Úgy gondolta, hogy egyikőtök mesét mondana, és hamarabb telnék az idő. Ó, vagy úgy. Nos hát, mikor egy búzaföldön mentünk által, azt kérdezte, megették-e már ezt, vagy se? Hát nem értetted ezt meg, apám? Egyszerűen azt kívánta tudni, hogy a földgazdájának volt-e adósága, vagy sem. Mert ha a földgazdája el van adósodva, akkor az ő számára már megették a földje termését, vagyis a hitelezők kapják meg. Hát igen, igen, természetesen. Aztán meg mikor egy faluba értünk, odadta kését és kért, hogy szerezzek vele két lovat, és a kést megint vigyen vissza neki. Hát két vastag bot nem olyan jó segítség az uton, mint két ló. Ő csak arra kért, hogy mess két botot, és el ne veszítsd a kését. Értem, mondta a földműves. Még a városban jártunk, nem láttunk egyetlen ismerőst sem, és nem akadt egy jótét lélek sem, aki ennünk adott volna, de mikor a temetőbe értünk, néhány ember odahívott, és kezünket teretömte kétszer sültel és kovászatlan kenyérrel. Erre útitársam a várost temetőnek nevezte, a temetőt meg városnak. Ez is érthető, apám. Ha városon olyan helyet értünk, ahol minden kapható, és ha meggondoljuk, hogy barátságtalan népek éppen olyanok, mint a halottak. A város noha emberektől nyüzsgött, a ti szempontotokból halott volt, még a temetőben, mely holtakkal van tele, jó barátok üdvözöltek és kenyeret adtak nektek. Ez is igaz, mondta álmélkodva a földműves. Hát az imént meg, mikor átkeltünk a patakon, úgy gázolt át, hogy se lábbeliét, se nadrágját nem betette le. Csodálom a bölcsességét, felelte a leány. Én már sokszor gondoltam, milyen ostobák az emberek, hogy bemerészkednek a sebes folyású patakba, és mezítláb lépnek azokra az éles kövekre. Ha egy kissé megbotlanak, elesnek és vizesek lesznek, tetőtől talpig. Ez a te barátod igen bölcs ember. Szeretném látni és beszélni vele. Jól van, mondta a földműves. Megyek és behívom. Mondd neki, apám, hogy a gerendáink elég erősek, és akkor majd bejön. Küldök neki előre egy kis ajándékot. Hadd lássa, hogy van mit a tejbe aprítanunk. Előhívott egy szolgát, kezébe adott egy medence vajat, 12 kovászatlan kenyeret, meg egy köcsök tejet, és elküldte a fiatalembernek a következő üzenettel. Ó barátom, teli hold van, egyesztendő 12 hónapból áll, és a tenger csordultig van vízzel. Az ajándék és üzenetvívő ember fele úton találkozott a kicsi fiával, aki meglátta, mi van a kosárban, és megkérte apját, hogy adjon neki abból. Az apa balgán teljesítette a gyerek kívánságát, és nem sokára meglátta a fiatalembert, és átadta neki az ajándék maradványait, meg az üzenetet. Add át úrnődnek üdvözletemet, felelte az ifjú, és mondd meg neki, hogy új hold van, és hogy én csupán 11 hónapot találok az évben, és a tenger egyáltalán nincs tele. A szolga nem értette, mit jelentettek ezek a szavak. Ahogy hallotta, szóról-szóra elismételte az úrnőjének. Így aztán rájöttek a lopásra, és a szolgát szigorúan megbüntették. Kis idő múlva a fiatalember megjelent a földművessel. Nagy figyelmet tanúsítottak iránta, és mindenképpen úgy bántak vele, mint előkelő ember fiával, noha egyszerű házigazdája mit sem tudott származásáról. Végtére mindent elmondott nekik, a hal nevetését, apja fenyegetett helyzetét és a saját számüzetését, és tanácsukat kérte, hogy mit évő legyen. A hal nevetése, felelte a leány, mely úgy látszik minden baj okozója, azt jelenti, hogy egy férfi van a palotában, kinek jelenlétéről a király nem tud. Micsoda öröm, kiáltotta a vezérfia. Még éppen van időm, hogy visszatérjek, megmentsem apámat a gyalázatos és igazságtalan haláltól. Másnap sietve útra kelt hazájába, és a földműves lányát is magával vitte. Mihelyt megérkezett, tüstént a palotába rohant, és tudatta apjával, mit hallott. A szegény vezért, aki már félholt volt a halálfélelemtől, mindjárt a király elé vezették, akinek elismételte a hírt, amit a fia az imént hozott. Soha, mondta a király. De úgy kell lennie, felség, felelte a vezír, és hogy bebizonyítsam, milyen igaz, amit hallottam, kérlek, hívasd össze palotád összes női alkalmazottait, ásass egy árkot, és parancsolj rájuk, hogy ugorják át. A férfi ezen a próbán mindjárt elárulja magát. A király megásatta az árkot, és megparancsolta a palota összes női szolgálójának, hogy próbálják meg átugrani. Mind megpróbálták, de csak egynek sikerült. Ez az egy férfinak bizonyult. Így menekült meg a hűséges öreg vezír a haláltól. A vezérfia feleségül vette később az öreg földműves lányát, és boldogan éltek, még meg nem haltak.
Hangzott Népek meséi. Miért nevetett a hal? Kasméri népmesék. Fordította Szőke Sándorné. Közreműködött Martin Márta és Somló Ferenc. A szerkesztő Horváth László. Rendezte Déri Éva.
A hangfelvétel 1978-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, június 1-én hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Műsorajánló.
Július 24-e és augusztus 28-a között a BBC Proms programjából válogatunk. A nyári fesztivál legszebb hangversenyei, népszerű előadók, ismerős és ismeretlen dallamok, csemegék csendülnek fel a londoni Royal Albert Hallból. Proms 2026, péntekenként 19 óra 35 perckor, a Bartók Rádióban.
Magyar filmklasszikusok, ismeretterjesztő műsorok és a legkedveltebb régi magyar rajzfilm sorozatok az M1 műsorán.
Műsorajánlót hallottak.
Húsz óra. Köszöntöm hallgatókat.